van szeretett ünneplő testvéreim, a mai ünnepet a mi népünk gyertyaszentelő boldogasszonynak nevezte el. Ám ha megnézzük a naptárt és a liturgián használt könyveket, akkor ezek mindenike az ünnep igazi nevét hozza, amely így hangzik: Urunk bemutatásának az ünnepe. Keleten, mint nyugaton ezt az ünnepet Urunk születése után a 40. napon ünnepelték. És mert korábban a vízkereszt ünnepe volt, amikor Jézus születésére emlékeztünk, akkor ugye az ünnep nem február 2-ára, hanem február 14-ére esett. De amióta karácsonyt december 25-én üljük, tehát Jézus születését, azóta a 40. nap az február 2-a. Már a 1. században megülték Jeruzsálemben ezt az ünnepet. Erről szól a 394-96-ban Szentföldön járt apátnő Etériának a beszámolója is. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezte, mert úgy értelmezték a találkozást, ami a gyermek Jézus és a templomban ott lévő két szent öreg között történt, mintha a két öreg az emberiséget képviselte volna, és így Jézus valójában az általuk képviselt emberiséggel találkozott. A római liturgiában Mária tisztulásának az ünnepét ülték, ezen volt a hangsúly. Ez tulajdonképpen utalás az ószövetségi tisztulási parancsra. És valójában erről is hallottunk a mai evangélium elején, amikor elmondja azt, hogy Máriának be kellett mutatnia tisztulásul az áldozatot, pár gerlicét vagy galant fiókát. Már az 5. században kialakult az is, hogy az ünnepek alkalmával gyertyákat szenteltek, és gyertyás körmenetet tartottak. Ez is a bibliai leírásból adódik, hiszen azt mondta az Ak Simeon Jézusról, hogy világosság a pogányok megvilágosítására, és azt meg tudjuk később, Jézus maga is önmagát a világ világosságának nevezte. Nem kötelező ünnep, de hívő népünk nagy szeretettel üli meg, mert valójában, mint minden ünnepnek, ennek is üzenete van, olyan üzenetet hordoz, amit ha beépítünk a lelki életünkbe, azáltal és attól mindenképpen gazdagabbak leszünk. Ünnepi olvasmányunkat Malakiás prófétától vettük. Malakiás próféta a fogság után tevékenykedő próféta. Krisztus előtt 587-ben Babilónia lerohanta a még független államként élő Júdát. Ez valójában már csak két törzs, a 12 törzsből Júda és Benjamin. A többi 10 törzs még 721-ben Asszíria fogságába került, és le is olvadt, letűnt a színpadról. A proféták 70 éves fogságot jósoltak, de úgy alakultak a dolgok, hogy 539-ben Seszmaszár vezetésével egy csoport hazajöhetett a Szentföldre, azzal a megbízatással, hogy próbálják újraépíteni a várost, Jeruzsálemet és a lerombolt templomot. A fájdalmas látvány fogadta a hazaérkezőket. Mindent fölvert a dudva, Jeruzsálem és környéke lakatlan, a templom dombon pedig vadállatok tanyáztak. A hazajött zsidók lelkesen fogtak hozzá a vár, a város, illetve a templom újjáépítéséhez, de szembe kellett nézniük egy nem számított veszedelemmel, és az északi országrész, a szamaritánus lakossága be akart társulni a templom újjáépítésébe. Mivel ők nem voltak fajtiszta zsidók, ezért a fajtiszta zsidóság nem fogadta el a felajánlást, és azok pedig elkezdték bojkotálni az építést, zavarni a munka előre haladását. Ezrás és Nehémiásnak, akik ebben a korban vezetik a népet, úgy kellett megszervezni a munkát, hogy a szónak igazi értelmében a várost és a templomot építők egyik kezükben a kardjukat tartották, a másikban pedig a kőméves kanalat. Ezt nem szó szerint kell érteni, hanem úgy, hogy egyesek védték a munkával szorgoskodókat. És ugyanakkor meg kellett küzdeni azzal a mentális problémával is, amikor úgy gondolták a zsidók, hogy ők nem lesznek képesek újjáépíteni a templomot. Tehát akkor is igazság volt, hogy a templomok árnyékában épülhetnek paloták, de a paloták árnyékában ritkán épülnek templomok. És végül is a két vezető annyira ügyesen szervezi a választott népet, hogy felépül az új templom. És ekkor az egész szinte botrányba fulladt. Azok a fogságból hazatért idős zsidó emberek, akik látták még a Salamon által építetett és 587-ben a babiloni inváziókon széltult földi rombolt templomot, elkezdtek sírni, elkezdtek keseregni. Úgy gondolták, hogy ez a templom nem csak hogy szegényebb, hanem szerényebb. Akkor a különbség a volt templom és a mostani templom között, hogy szinte nem is lehet ezt templomnak nevezni. És ekkor szólalt meg Malakiás próféta, akit olvastunk a mai első olvasmányban, persze nem magától mondta, amit mondania kellett, hanem az Úr prófétái mindig akkor szólnak, amikor az Úr szólásra indítja őket. És elmondta, igazként mondta el, nem szabad elkeseredni, mert ez a templom valóban szerényebb, árnyéka se lehet az egykori szép salamoni templomnak, telet csodájának. De ez a templom értékesebb, mert ebbe a templomba fog eljönni a messiás, a megváltó, akit minden zsidó ember annyira vár. És valóban eljött Jézus személyében a második isteni személy, a megváltó, akinek a fogadására a jeruzsálemi templomban ott tartózkodott két ember. Hallottuk az evangéliumból, az Aksimeon és Anna próféta asszony Áser törzséből. Tehát ez a két ember és mindenki, aki jelen volt, tagja volt a proféciák beteljesedésének. Simon és Anna asszony megtapasztalta a beteljesedést. És itt megállnék egy pillanatra, kedves testvéreink, mert mi mai hívő emberek gyakran teszünk ilyen ellenvetést, miszerint mi nem tapasztaltunk meg semmit Isten ígéreteinek a beteljesedéséről. És adódik a kérdés, hogy akkor Simeon és Anna asszony miért tapasztalták meg? Mi volt az ára annak, hogy ők tanúi lehettek, hogy megtapasztalták azt, amint átéltek, amin jelen voltak? Mielőtt tovább mennénk, el kell mondani azt, amit az evangélium megjegyez, és ez közelebb visz bennünket az igazsághoz. Simeonról azt mondja az evangélium, igaz és istenfélő ember, a Szent Lélek lakott benne, és figyelt a lélek indításaira. Annáról pedig azt mondja, állandóan a templomban volt, bőjtel és imádsággal állandóan szolgálta Isten. Most úgy gondolom, hogy röviden és tömören összefoglalva azt mondhatnám, ez a két ember azért ment át azon a tapasztalaton, azért voltak tanúi a beteljesedésnek, mert olyan emberek voltak, amilyen emberek voltak. A Biblia nem szokta dobálni az istenfélő jelzőt senki után. A két kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány embert nevez igaznak a Biblia. Nem, aki engedi, hogy a Szentlélek működjék benne, hogy a Szentlélek átvegye a vezetést az életében. A Szentléleknek az akarata hallhatóvá váljék az életünkben, mint ahogy a művész elképzelése felsír a hegedűn, mert ő szólaltatja meg. Tehát a Szentlélek meg tud bennünket úgy szólaltatni, ahogy a művész megszólaltatja a hegedűt. Állandóan Istenre tapadva, Istenre figyelő életet élünk, akkor tömérdek megtapasztalásnak lehetünk az átélői. Csak az a baj, kedves testvérek, hogy a legtöbben úgy vagyunk ezzel, mint a fürdőzőknek egy része. Én nagyon ritkán jártam strandokon, ez a műfaj nekem nem megy valamiért, csak elfárasztott, egyszer-kétszer elvittek barátok, de megszektem onnan, nem az én világom. De láttam, hogy voltak olyan emberek, akik ott a tó partján bedugták a lábukat, ott lubickoltak, pancsoltak, és voltak olyanok, akik beleugrottak a vízbe, és szabadon húztak, mert tették a dolgokat. És úgy elképzeltem, hogy valójában a víznek a jótékony erejét, a víznek, amit a víz adni tud, az emberi testnek az csak azt tapasztalta meg, aki beleugrott, aki belement a mélybe. Aki csak a lábát dugta bele, az semmit sem tapasztalt meg az egészből valójában. És így vagyunk a mindenható Istennel is, csak az az ember tudja megtapasztalni az Istent igazán, annak az embernek lesznek átélései és élményei Istennel kapcsolatban, aki beledobja magát az isteni szeretetnek az örvényébe. Aki ezt nem meri megtenni, az ne várja semmiféle tapasztalatot. Soha nem fog egyről kettőre jutni a lelkéletben, mert az nem kereszténység, hogy bedugjuk a lábujunkat, csak a szélén pancsolunk. Vagy teljes egészében fölvállalom a kereszténységet, beledobom magam Isten szeretetének az örvényébe, vagy komédiázok az Istennel, ami nem méltó sem Istenhez, sem hozzám, az emberekhez. Mert ez Isten semmire sem kötelezi, mert én sem köteleztem el magam neki. Attól a tesztől kötelezi el magát Isten felén, amelyik tesztől én is elköteleztem magam. Attól a perc, amikor nem a lábujjaimmal érintem ott a tópartján, hanem beledobom magam egészen, teljes egészében az ő szeretetének az örvényébe. És ez nagy kihívás. És valójában erre hív bennünket a mai ünnep. Feltározzuk át hitetlenségeinket, bizalmatlanságainkat, nem törődömségünket, vagy közönyünket, ami valójában megakadályoz abban, hogy Isten közelébe férkőzzünk, vagy Isten a mi közelünkbe férkőzzön. És ha ezeken át tudunk lépni, ha fölvállaljuk az Istent, hogy ő is fölvállalhasson bennünket, attól a perctől kezdve megszületnek azok a megtapasztalások, amelyek aztán egyfajta csillogást kölcsönöznek a szemünknek, egyfajta kovászt kölcsönöznek szavainknak, olyan megtapasztalások, amelyek után elkezdődik a tanúságtevő keresztény élet, a hiteles beszéd arról, amit élek. A Szent Egyházunk Annát és Simeon szentként tiszteli. Kérjük az ő közbenjárásukat. Tegyék ki a mindenható Istentől számunkra azt, hogy mi is a Szentlélekre figyelő, a Szentlélekre hallgató, imádságos lelkületű emberek legyünk, olyanok, akik aztán majd megtapasztalják Istennek a szeretetét, Istennek felénk forduló jóságát, és erről hitelesen beszélni is tudnak. Amen.